Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, vendégem Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója, és hát kórusokról, meg kórus műfajról, meg kórus irodalomról fogunk beszélgetni. Szia Csaba, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
Ugye a Nemzeti Énekkarról azt kell tudni, hogy hát ti vagytok a Nemzeti Filharmonikusok támasza, ezt olvastam valahol, tehát hogy együtt dolgoztok, amikor tehetitek, meg amikor olyan a koncertrepertoár, de nyilván külön-külön is van úgy, hogy elválnak útjaitok, és van úgy, hogy újra találkoztok.
Hogyne, így van. Pontosan erről van szó. A Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar sok esetben együtt lép fel, de hát számos önálló produkciónk is van.
Világos. Arra gondoltam, hogy mielőtt rátérnénk részletesen a jövő évi programjaitokra, meg koncertjeitekre, egy pár szót mesélhetnél nekünk arról, hogy tulajdonképpen az a fajta kórus éneklés, amit ma hallhatunk, az hogyan alakult ki, mert nyilván az egyház zenéből jön, ez mindenki számára világos, meg tudjuk, hogy a reneszánszban csodálatos kórusművek születtek, de abban a formájában, ahogy most hallhatunk, akár kortárs műveket, akár egyházzenét, annak mi a gyökere?
Például az elmúlt hangversenyünk, melynek szerzője James Macmillan volt, egy hihetetlenül érdekes karácsonyi oratóriumot énekeltünk tőle, és játszottunk a zenekarral együtt. Egy olyan eklektikus kortárs darab, melyben az énekarnak egy nagyon speciális szerepe van. Mondhatjuk, hogy több szerepe is van. Van egy kis kórus, amelyben megidézzük a régi angol kórusiskola legszebb motettáit, és egy igazi angolos, finom, áttetsző hangzást mutat az énekar, ezt egy kis létszámmal énekeljük, és aztán vannak olyan részek, amiben pedig a zenekar mellett teljes létszámban pompázunk, és nagy átütő erőt megkívánva nagy drámai tablókban veszünk részt. Például ez a hangverseny egy hatalmas feladat volt számunkra, mert egyszerre több hangzást kellett, vagy nagyon sokfajta hangzást kellett kicsikarni ugyanabból az együttesből.
Igen, azt mondják, akik értenek hozzá, meg akik művelik, hogy azért kortárs zenét énekelni nehéz, vagy sokkal nehezebb, mint klasszikusokat, de hát megbirkóztatok ti már kurtág művekkel, meg ötvös, meg ligeti művekkel
hogyne.
Is.
És azt is mondhatom egyébként, hogy szeretünk kortárs műveket énekelni, különösen a jó kortárs műveket, mert megtermékenyítőleg hat a klasszikus repertoárra is. Tehát az ember minél többet foglalkozik a mai zenével, és találkozik olyan szerzőkkel, jó szerzőkkel és jó kompozíciókkal, amiben újabb feladatok vannak, abban a pillanatban az ember utána átértékeli, és színekben gazdagabban tudja megmutatni a régieket is.
És visszatérve a kérdésem elejére, akkor tulajdonképpen ez a fajta kórus éneklés, amit ma is hallhatunk, ez egy ilyen, nem tudom, 19. századi történet? Akkor vált ezzel ennyire az egyházzenétől, és kezdte a saját útját járni? Hiszen most eszembe jut, hogy a Lisztnek volt talán egy férfikari műve, amit a kiadója azt mondta, vagy a kiadója mondta neki, hogy hát minek ír ilyeneket a sörivóknak. Ez azt jelenti, hogy akkor már voltak amatőr kórusok, vagy kevésbé profi kórusok, tehát az úgymond sörivókból is alakulhatott férfikar.
Hogyne? Hát a mindenkori szerzők azért, hogy mondjam, olyan darabokat is komponálnak, ami hála Istennek egyébként, amit nem csak a legrafináltabbak és a legszakavatottabbak tudnak előadni, de akadnak olyan művek is, és ezekben ugye mi eléggé erősek vagyunk, tehát nagyon sokat éneklünk nehéz kortárs darabokat is, amelyekhez tényleg hivatásos együttes kell, a legjobbak, mert mindenféle eszközt elő kell venni ahhoz, hogy megszólaltassuk azokat a hangokat, amelyek a partitúrában találhatóak. És még azt is hozzáteszem, hogy mi ezeket is nagyon értékeljük, én magam is, mert hogyha nem tesz az ember újabb és újabb erőfeszítéseket arra, hogy tágítsa a lehetőségeket, és hogy olyanokat mutasson, amiket még eddig nem hallottunk, akkor a mi kultúránk és a tényleg az énekari hangzásvilág az nem fog fejlődni. Már pedig fejlődnie kell, vagy alakulnia kell valamilyen irányba, és egyébként ezt mutatja az elmúlt jó pár évtized, hogy a kórus mint olyan, mint műfaj, mint előadó apparátus hihetetlen micsoda magaslatokig eljutott. Nem csak nálunk a Nemzeti Énekar, hanem világszerte hihetetlen módon fejlődött.
Elképesztően érdekes ez. Azon gondolkodtam még, hogy vajon egy kórustag, egy hát nincs ilyen, hogy átlagos, de mondjuk egy tényleg valaki, aki kórusban énekel, vagy nálatok énekel, az egyébként ő szólista is, vagy van olyan, aki szólót is énekel, van, aki egyáltalán nem, és csak kórusban szeret énekelni, tehát, hogy mentálisan, alkatilag mennyire más az a típusú művész, aki inkább a kórusban van jelen, vagy aki egy önálló előadó, és inkább szólókat szeret énekelni. Vagy ez elsősorban hangi adottságoktól függ?
Egyébként inkább azzal kezdem, hogy hozzánk a belépő minimum egy zeneművészeti főiskolai diploma, magánénekesi vagy karvezetés, de van köztünk számos szólista adottságú és szólistai értékű hang. Sok esetben akár operaházi vagy más egyéb területeken is használt énekesünk van, és olyanok, akik, uh-huh. akik tényleg nagyon szépen boldogulnak a hazai koncertéletben, de vannak olyanok, akik inkább a kamarázás felé hajlanak, és akik inkább azt szeretik, hogy szólamban gondolkodnak, vagy többet magukkal uh-huh. szeretnek énekelni. Igen, ez idegrendszer kérdés, hajlam kérdése, nem csak hangi adottság, hanem hogy ki miben erős, milyen típusú hang, milyen repertoárt szeret. És az az igazság, hogy egy jó együttesben mindenféle kell, de az biztos, hogy még a szólista típusú, vagy a szólistai kvalitású énekeseknek is nagyon fontos azzal kalkulálni, hogy szólamban kell gondolkodni. Ez a kórus éneklés alapja, és a zenekarban ugyanez egyébként.
Mi a helyzet akkor, amikor gyerekekre is szükség van? Ugye nagyon sok mű van, ami vegyeskarra, vagy kifejezetten gyerekkarra épült, de hát nyilván professzionális gyerekkórusok, illetve vannak professzionális gyerekkórusok, de hát a gyerekek azért főleg iskolában
vannak.
Tehát, hogy működik ez?
Az elmúlt hónapokban kétszer is, sőt háromszor is volt olyan, amikor most gyerekekkel együtt dolgoztunk. Először a Krisztus Oratóriumban, aztán Liszt Szent Erzsébet legendájában, most legutóbb Bernstein Kati szimfóniájában is vannak gyerekek, sőt ott fiúkórus van, ami megint egy speciálisabb mm-hmm. dolog, mert nem az, hogy vegyesen a fiúk és lányok, hanem ott csak kisfiúk. Talán mondhatjuk, hogy ez a legizgalmasabb, és egyébként az ő számukra a legnehezebb dolog, mert gyermekkórust hivatásos zenekarral és nagyvegyes karral együtt használni egy koncerten, az egy nagyon nehéz, és ugyanakkor nagyon felemelő pillanat mindig.
Hát igen, amikor azok a hangok megszólalnak. És például, ha jól tudom, akkor a Liszt Oratóriummal ugye voltatok Brüsszelben, meg Amsterdamban is, és akkor a srácokat kikértétek a suliból? Ez hogy működik ilyenkor?
De ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert itt Budapesten a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kiváló gyerekei énekeltek, Sapszon Ferenc karnagyúr vezetésével. Amsterdamban már csak a gyermekszólisták jöttek, mert volt két gyermekszólista is, uh-huh. és ott a Holland Nemzeti Gyermekkórus énekelt, és a brüsszeli előadáson pedig, mivel nem tudtunk gyermekkórus szerezni, ott a mi női karunknak egy kisebb formációja énekelt a gyermekkórus részeket is. Tehát három különböző volt. Három koncerten három különböző módon szólaltattuk meg a gyermekeket.
Hát nagyon igen. izgalmas. Ugye a Kodály Zoltán Kórusiskola, ez a legendás, ez a Kodály
igen,
suli,
igen,
ugye?
Igen, igen, igen.
Mondják, ami, igen, igen, ott van a Marci Bányi téren, és aki a környéken sétálgat, az csodálatos dallamokat hallhat kiszűrődni az ablakon. De Csaba, téged hol fogott meg az egész? Neked hogyan indult ez a szenvedélyed, ami aztán végül is a hivatásod?
Hát már otthonról, tehát ugye a családból, a szülők uh-huh. révén, édesapám révén, aki szintén zenész volt, és aztán Debrecen, a konzervatórium, és a debreceni Kodály Kórus, a színház, és akkor én már nagyon szerettem volna a Zeneakadémiára kerülni, és hát fantasztikus volt, hogy ez sikerült is, rögtön az érettségi után, és azóta így folyamatos az én életemben.
Hát azt gondolom, hogy irigylésre méltó, de akkor térjünk rá egy kicsit a jövő évre, hogy januártól kezdve mik azok a fontosabb állomások, amiket esetleg megemlítenél, hol lehet titeket hallani, akár a filharmonikusokkal közösen, akár
egyedül.
Igen,
igen, igen. Nagyon izgalmas produkció lesz februárban. Együtt a zenekarunkkal fogunk megszólaltatni egy Magyarországon kevésbé ismert szerző, talán még nem játszott darabját, Abroa Thomas, ő Psyché című francia operáját fogjuk koncertszerűen uh-huh. megmutatni a közönségnek itt Budapesten. Ezek a francia opera előadások mindig nagyon izgalmasak, Vasegyi György vezetésével, és elképesztő szólistákkal, akik általában francia területről, vagy franciául nagyon jól tudó énekesek közreműködésével zajlik, és aztán persze folytatjuk a pászti bérletünket, ami a Vigadóban található, egy nagyszerű teremtés oratóriummal, majd nekem lesz az a nagy szerencsém az áprilisi hónapban, hogy egy olyan francia műsor dirigálhatok ugyanitt a Vigadóban, ahol koncertre kerülhet Maurice Durufle requiemje, a zenekaros változata, és Debussy Szent Sebestyén vértanúsága is.
Fú, az nagyon-nagyon szép lesz. Hát Csaba, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél. És
egy én kicsit, is nagyon szépen köszönöm.
Kicsit segítettél megérteni ezt a csodálatos műfajt. Nagyon-nagyon boldog és áldott karácsonyt kívánok neked, meg
nagyon
minden munkatársadnak.
Nagyon szépen köszönöm, én is viszont ezt kívánom, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Boldog adventet és boldog karácsonyt kívánok.
És hát nagyon boldog új évet mindenkinek.
Így van,
köszönöm még egyszer,
kívánom.
Hogy itt voltál.
Szervusz. Én is nagyon szépen köszönöm. Szervusz.